Akár 900 milliárd is visszajárhatott devizahiteleseknek az árfolyamrés és a kamatemelések nyomán. 100 éve ezen a napon lőtték le Ferenc Ferdinánd trónörököst, a merénylet vezetett az első világháborúhoz. Magyar napokon népszerűsítik hazánkat Ausztriában, az osztrák turisták évente 120 milliárdot költenek nálunk. A híradót látják, jó napot kívánok! Akár 900 milliárd forint is lehet az az összeg, amennyit a bankok utólag visszafizetnek az embereknek az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelések miatt. Ezt a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója mondta a Kossuth Rádiónak, miután megjelent a törvénytervezet a devizahitelesek megsegítéséről. A nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, elsősorban azokon segít a kormány a devizahiteles törvénnyel, ahol a család otthona forog kockán.
Pénteken került fel az országgyűlés honlapjára a törvénytervezet, amelyik első lépcsőben kezeli a devizahitelesek problémáját. A kúria két héttel ezelőtti döntését foglalnák törvénybe, amely szerint több szempontból is tisztességtelenül jártak el a bankok. Ez a törvény szabályozná, hogy a fogyasztók a bankoktól biztosan visszakaphassák, ami visszajár nekik.
Ez a bankok érdeke is, ez az érdeke a fogyasztóknak is, és el kell kerülni az, hogy percunami jöjjön létre.
Az igazságügyi tárca vezetője a híradónak azt mondta, el kell kerülni, hogy perek sokasága induljon a bankok ellen. Ezért választották a javaslatban azt a jogi megoldást, hogy az egyoldalú kamatemelések automatikusan tisztességtelenek, és ennek ellenkezőjét a bankoknak kell bizonyítaniuk a fővárosi törvényszéken.
Társadalmi probléma, itt az állam, a kormány azt döntötte el, hogy az állam belép, és segítségére lesz a különböző állampolgároknak. Ne ők peressék az igazukat, hanem az állam kvázi egyfajta ügyvédje kell legyen ezeknek az állampolgároknak.
Akár a 900 milliárd forintot is elérheti az az összeg, amennyit a bankok utólag visszafizetnek az embereknek. Ezt a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója mondta a Kossuth Rádiónak.
Legtöbbször ezt a 400 milliárd forintot szoktuk hallani, ami az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelés visszatérítéséből adódhat. A mi számításaink szerint ez akár a kétszerese is lehet, 900 milliárd.
Nagy Márton azt is mondta, a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi majd, hogy az ügyfelek a bankoktól valóban megkapják a nekik járó összeget. A nemzetgazdasági miniszter Szolnokon arról beszélt, az a legfontosabb, hogy azokon a családokon segítsenek, amelyeknek az otthonuk a hitelfedezete.
Magyarországon senki nem maradhat fedél nélkül, segíteni kell ezeken a bajba került embereken. Ebből a szempontból tehát akár szabad felhasználású, akár kötött lakáscélú felhasználású volt ez a hitel, a lakást, a házat tekintjük a legfontosabbnak.
A devizahiteleseket segítő törvényjavaslatról jövő pénteken rendkívüli ülésen szavazhat az országgyűlés.
Egy átlagfizetésnyi összeg, körülbelül ennyi pénz járhat vissza az embereknek az egyik pénzügyi portál szerint azért, mert a bankok a devizahitelek folyósításánál középárfolyam helyett árfolyamrést számoltak fel. Vagyis már a hitel odaítélésénél 100, de akár 200 ezer forinttal is megrövidíthették az adósokat a bankok.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Tisztességtelen volt az árfolyamrés. Ezt mondta ki két hete úgynevezett jogegységi döntésében a kúria. Vagyis a devizahitelesek többségének biztosan visszajár az a pénz, amit a pénzintézetek úgy számoltak ki, hogy a jegybanki középárfolyam helyett a nekik kedvező árfolyamot vették figyelembe. A felvételkor a bankok az alacsonyabb, vételi árfolyamot használták, így az ügyfeleknek nagyobb hitelt, például több svájci frankot kellett felvenniük ahhoz, hogy forintban hozzájuthassanak a kívánt összeghez. Tehát már a felvételkor a bankok jártak jól, az emberek pedig rosszul. Visszafizetéskor már a magasabb, eladási árfolyammal számoltak a bankok, vagyis magasabb törlesztő részletet kellett fizetniük az ügyfeleknek, így akkor is a bankok jártak jól. Erre, vagyis az árfolyamrésre mondta a kúria, hogy tisztességtelen. Ennek az összegnek egy részét kaphatják vissza a devizahitelesek. A pénzcentrum.hu számításokat is végzett, és részletesen leírják, hogyan számolhatják ki a devizahitelesek, hogy nekik körülbelül mekkora összeg jár vissza. Az egyik ügyfél például 9 milliós hitelt vett fel, és már a felvétel pillanatában 275 ezer forintos kár érte. Ennyivel kevesebbet utaltak neki, mivel a bank vételi árfolyamon számolt.
Neki igen nagy összeg jár vissza, de ez banktól is függ. Tehát a bankoknál eltérő volt az, hogy mekkora az árfolyamrés mértéke, és ez a leginkább meghatározó egyébként abban, hogy mennyi pénzt kaphatnak vissza, illetve természetesen a hitelösszeg.
Ráski Péter szerint egy átlagos 7-8 millió forintos devizahitel mellett 100-150 ezer forint járhat majd vissza az embereknek, csak a folyósításkori árfolyamrés miatt. Ehhez jön még hozzá az az árfolyamrés, amit később hónapról hónapra a törlesztő részletek után is felszámoltak a bankok. A héten a Híradó is kiszámoltatta egy szakértővel, hogy mennyi járhat vissza egy átlagos devizahitelesnek. Ha valaki 2007-ben 7 millió forintnak megfelelő svájci frank hitelt vett fel 15 évre, annak a törlesztő részlete induláskor 65 ezer forint volt, ami mostanra 125 ezerre növekedett. Egy ilyen szerződésnél az adós 110 ezer forinttal járt rosszabbul az árfolyamrés miatt. Az egyoldalú kamatemelések miatt pedig 900 ezer forinttal fizetett többet, mint kellett volna. Vagyis 1 millió 10 ezer forintot vett el tőle a bankja, a bíróság szerint tisztességtelenül. Elvileg ez a pénz visszajár.
Több a közműszolgáltatásokat érintő szabályon változtatna a fideszes Németh Szilárd. A képviselő a parlamentnek tegnap benyújtott javaslatában kezdeményezi például, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálhassa a vízközműszolgáltatók üzletszabályzatát és a kéményseprőipari társaságok számlázási gyakorlatát. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt is szeretné elérni, hogy a távhődíj kiegyenlítésére legalább 15 napot biztosítsanak. Németh Szilárd törvényjavaslatát a fogyasztói panaszok alapján állította össze.
30 ezer fölötti a megkeresések száma zöld számon, e-mailben, levélben, személyesen, piacon, tehát mindenütt, ahol lehet, ott elkapnak az emberek, és elmondják a panaszaikat, és ebből jogszabály is született.
Otthonában kereste fel Helmut Kohl korábbi német kancellárt, Orbán Viktor miniszterelnök, közölte a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. A Ludwigshafeni megbeszélésen a magyar kormányfő köszönetet mondott a német újraegyesítésben főszerepet játszó kereszténydemokrata politikusnak, hogy kancellárként, Magyarország barátjaként a rendszerváltozás előtt és után is segítette hazánkat. Orbán Viktor és Helmut Kohl megvitatták az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat is. Az LMP szeretné, ha a felelősen gazdálkodó városok előnyt élveznének a fejlesztési pénzek elosztásánál, jelentette ki a párt országos elnökségének tagja Veszprémben. Gecsmár Ferenc szerint az elmúlt években a presztízs beruházásokon kívül másra alig futotta. A fővárosi bürokraták pedig nem ismerik a helyben élő gondjait, azt, hogy helyben mire lenne szükség.
Az LMP szeretné, ha azok a városok előnyt élveznének a fejlesztési pénzek elosztásánál, amelyek felelősen gazdálkodtak és nem adósodtak el a korábbi években, csak azért, hogy a polgármesterek a választásokhoz közeledve átadhassanak valamilyen látványos, de önmagán túl kevés gazdasági hasznot hozó beruházást.
Ma van az első világháborúhoz vezető szarajevói merénylet 100. évfordulója. Európa szerte megemlékeznek a háború mintegy 15 millió áldozatáról. Szarajevóban Ferenc Ferdinánd, osztrák-magyar trónörökös és feleségének meggyilkolása még ma is megosztja a lakosságot. Gavrilo Principet a boszniai szerbek hősnek tartják. Mások szerint egy terrorista, aki háborúba taszította a világot. A mai Veszprémi megemlékezésen Navracsics Tibor külügyi és külgazdasági miniszter ugyanakkor azt mondta, a történelem sohasem kikerülhetetlen és elkerülhetetlen események sorából áll. A döntéshozók felelőssége, hogy miként alakul a világ sorsa.
Ferenc Ferdinánd trónörökösről és feleségéről, Zsófiáról 1914. június 28-án Szarajevóban a városháza előtt készült az utolsó mozgókép. Nem sokkal később Gavrilo Princip lövései halálosan megsebesítették a párt. A merénylet a világtörténelem alakulását is meghatározta. Egy hónappal később kitört az első világháború, amely alapjaiban rajzolta át Európa térképét. Az első világháború 15 millió áldozatáról Európa szerte megemlékeztek. Szarajevóban az Osztrák-Magyar Monarchia egykori katonai temetőjében kezdődött a tiszteletadás. A merénylet ma is megosztja a lakosságot. Gavrilo Principet a boszniai szerbek hősnek tartják, aki népét akarta felszabadítani a gyarmati nyomás alól. Éppen ezért a fővárosban szobrot állítottak neki. A helyi muzulmánok és horvátok szerint viszont azért ölt, hogy Bosznia a nagy szerb királyság része legyen, ahelyett, hogy a fejlődést hozó Osztrák-Magyar Monarchiához tartozzon. A veszprémi megemlékezésen a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Gavrilo Princip lövése súlyos világégést okozott, és megszülte az első világháborút lezáró békerendszert, a második világháborút, és mindazt a szenvedést, amit a 20. században az emberiségnek el kellett viselnie. Navracsics Tibor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, a történelem sohasem kikerülhetetlen és elkerülhetetlen események sorából áll.
Minden jelentősebb történelmi eseménynél több út áll előttünk, több lehetőség van, és a döntéshozók jellemén, akaratán, szándékain, vagy éppenséggel bátorságán, békülékenységén múlik, hogy melyik utat sikerül választani.
Ezt a 100 éves ételtárolót egy osztrák bunkerben találták. Most aknavetőkkel, gránátokkal együtt állították ki az első világháborúból fennmaradt tárgyakat, Pécset. Egy föld alatti óvóhelyen pedig megmutatják, hol és hogyan éltek a katonák a frontvonalon.
25 évvel ezelőtt ezen a napon hangzott el Koszovóban Slobodan Milosevic szerb elnök beszéde, amelyről sok szakértő állítja, az első szikra volt a balkáni lőporos hordóban. A délszláv háborúkban mintegy 300 ezeren meghaltak, több mint 1 millió embert üldöztek el otthonából etnikai alapon. A háborús bűnökkel vádolt szerb diktátort, Slobodan Miloševićet 12 évvel később ugyanezen a napon adták át a hágai nemzetközi törvényszéknek. Az ítéletet azonban már nem érhette meg, zárkájában érte a halál.
A Rigomezei csata 600. évfordulóján mondott Slobodan Milosevic beszéde gyújtotta be a történészek szerint a balkáni lőporos hordót, amely végül az 1991 és 95-ös délszláv, valamint az 1998-99-es koszovói háborúhoz vezetett. Milosevic tisztában volt vele, hogy a szerbek egyre nehezebben viselik, hogy sorra követelik függetlenségüket a volt Jugoszlávia tagországai, és ez ellen mit sem tehetnek. Csak egy lökés kellett nekik, hogy fegyvert ragadjanak, és éppen ezt a hatást érte el Slobodan Milosevic 25 éve. Ezen a nagygyűlésen mondta ki először, hogy ha kell, akkor fegyverrel is megvédik a szerbséget, nem csak Koszovóban, hanem egész Jugoszláviában. Az újkori Európa történetének egyik legvéresebb fegyveres konfliktusa nem ismert határokat. Milosevic pedig nem kegyelmezett senkinek. Etnikai tisztogatások, falurombolások, üldöztetések folytak hosszú időn át, büntetlenül, a nemzetközi közösség pedig tétlenül nézte, amint Szlovénia, Horvátország, Bosznia, Macedónia és Koszovó lángra gyúl. Mire közbeléptek, már szinte késő volt. Becslések szerint 300 ezernél is több halott, sok ezer eltűnt, több mint 1 millió otthonából etnikai alapon elüldözött ember volt a délszláv háborúk szörnyű mérlege. És ahogy Milosevic diktátorrá válásának, úgy bukásának is június 28-a lett a szimbóluma. Miután 2000. október 5-én megdöntötték hatalmát, az új szerb kormány ezt a dátumot választotta arra, hogy a háborús bűnösé nyilvánított politikust kiszolgáltassa a hágai nemzetközi törvényszéknek. Milosevićet 2001. június 28-án szállították a Széfeningeni börtönbe, ahol 5 évvel később meghalt. Hogy csak a sors hozta-e így, nem tudni, de Szerbia nemzetközi konszolidációja is június 28-hoz kötődik. Az Európai Tanács tavaly ezen a napon jelentette be, hogy a legkésőbb 2014. januárjában megkezdi az uniós csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával, ami azóta meg is történt.
Kárpát-medence szerte gyűjtenek magyarok az évszázad árvizének szerbiai, boszniai és horvátországi áldozatainak és károsultjainak. Olimpiai bajnok evezősök például több országon átnyúló jótékonysági evezőtúrát szerveznek.
Az évszázad áradása sújtotta Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát és Horvátországot még májusban. Több tucat ember meghalt, és több ezer lakás megsemmisült, akár több milliárd dollár. A pusztítás után szinte semmilyen nem maradt ennek a szerb férfinak, amit nem vitt el az ár, azt az utána maradt iszap és sár tette tönkre. Egyelőre csak bontani és kidobálni tudom, ami tönkrement, felújítani már nincs miből. Megsemmisült az egész gazdaság, odaveszett a takarmány is, és a földeket se tudjuk újravetni idén, panaszolta. Szerbiában az áradások leginkább Obrenovácot és térségét sújtották. Egy közeli kis települést teljesen elárasztottak a megáradt folyók. Eddig az adományokból csak két házat tudtak helyrehozni. Szó szerint nincs hol aludniuk az embereknek, az ágyaikat is elvitte a víz. Minden hiányzik ahhoz, hogy felújítsuk a házakat. Nincs cement, homok, faanyag és festék sem, mondja a polgármester.
Az adománylevélre legyen kedves, írja rá az összeget, amit adományoz.
Ez már a Szigetköz, ahol vizitúrát szerveztek, hogy közben pénzt gyűjtsenek a szerbiai árvízkárosultaknak.
Két vízivilág van. Az egyik vízivilág az evezősök és a természet szeretők világa, a másik vízivilág, meg amikor a víz a rosszabbik arcát mutatja, és ezek az árvizek. A két világ valamilyen módon összekapcsolható és összekapcsolódik, és pont az evezősök szolidaritásával szeretnénk segíteni a szerb árvízkárosultakat.
Hétfőn pedig Pozsonyból indulnak Horváth Csaba olimpiai és világbajnok kenussal közösen, hogy egészen Belgrádig evezzenek. Közben a dunamenti településeken további adományokat gyűjtenek.
Közel 80 települést kerestünk föl, személyesen, és beszéltünk meg a dunaparti településekkel, személyesen beszélve kérünk támogatást erre a nagyon nemes kezdeményezéshez, és hát bízunk benne, hogy sokan mellé állnak majd.
A Kajakkenu Szövetség is fontosnak tartja a gyűjtést, 100 000 forintot ajánlottak fel.
Tavaly Magyarországon dúlt olyan árvíz, hogy megtapasztalhattuk, milyen az, amikor segítő kezek vagy akár pénzösszegek jelentek meg, ezt mi nem felejtettük el.
A Kajakkenu Szövetség levelet küldött 120 tagszervezetének, amelyben őket is arra kérik, segítsenek az árvízkárosultakon.
Járványügyi veszélyre is számítanak a déli szomszédainknál megjelent új szúnyogfajok miatt. Hívta fel a figyelmet a szúnyogirtást koordináló katasztrófavédelem. A szúnyogirtást az ország területén 3 ütemben végzik. 820 000 hektárból eddig több mint 100 000-et már lepermeteztek. A nyár végéig tartó akcióra 1,5 milliárd forintot költ a kormány.
Írtják a szúnyogokat a levegőben. És a földön is. Még ilyen generátorral is harcolnak ellenük, amely kötszerű permet felhőt hoz létre.
Képes 50-100 métert is beteríteni attól a területtől, ahonnan kibocsátja a gép.
Hétfőn kezdték a munkát. Összesen 700 településen, 820 000 hektárnyi területen, többféle géppel és módszerrel végzik az írtást.
A légi védekezéseket jelenleg 27 darab repülőgéppel és 2 darab helikopterrel végezzük, az autók száma pedig 30 fölött van, amelyek a földi védekezéseket végzik.
Erre a hétre 120 000 hektárnyi területre tervezték a szúnyoggyérítést, amelyből mostanáig 100 000 hektárral végeztek. A Balatonnál például az erős szél hátráltatta a munkát. A következő hetekben a déli és a nyugati ország részben is folytatják az írtást, ott különösen figyelnek arra, hogy csökkentsék a vérszívók számát, mert a környező országokban új szúnyogfajok is megjelentek.
Déli szomszédainknál megjelentek olyan szúnyogalfajok, amelyek veszélyes vírusokat hordozhatnak. Egy elég árvizes időszakban félünk attól, hogy betelepülhetnek Magyarországra, ezért koncentrálunk a déli megyéinkre, és megpróbáljuk megelőzni ezt a járványügyi veszélyhelyzetet is.
Ha kell, szeptember végéig dolgoznak. A szúnyogírtás összköltsége elérheti a 1,5 milliárd forintot.
Két szovjet gyalogságiaknát talált egy fürdőző a Balatonban. A 1,5 méteres mélységben talált aknák egyikében sem volt gyújtószerkezet. A helyszínre a Bajat tűzszerész zászlóhajót irányították, és búvár tűzszerészek emelték ki a vízből a szerkezeteket. Az aknák miatt a Fonyódi strand egy részét lezárták. Az aknákat elszállítják és megsemmisítik. Fel Magyarországra mottóval magyar napok kezdődtek tegnap Grazban. A programokra 3 nap alatt mintegy 100 000 érdeklődőt várnak. A cél az, hogy tovább népszerűsítsék Magyarországot az osztrák turisták körében. Az osztrákok évente 800 000 vendégészakát töltenek el, és 120 milliárd forintot költenek Magyarországon.
Néptánc, gulyás, paprika, kézműves termékek. Grác főterén 3 napon keresztül mutatkozik be Magyarország kulturális, turisztikai és gasztronómiai szempontból. Voltam már Magyarországon, de az már régen volt. Ezért is tetszik ennyire ez a fesztivál. Vásároltam is néhány kerámiát, mert nagyon ötletes dolgokat találtam itt, mondja ez a látogató. A közismert ételek mellett például a matyó hímzéssel is testközelből ismerkedhetnek meg a látogatók. A hungarikumok bemutatása mellett számos kulturális program, kiállítás és koncert gazdagítja a fesztivált.
A rendezvény célja, hogy minden érzékszerv számára átélhetővé, érezhetővé tegyük Magyarországot, Magyarország közelségét, és meggyőzzük az osztrákokat arról, hogy igenis érdemes Magyarországra jönni, mert biztos, hogy többet kap, mint amit vár.
A vásáron 30 turisztikai szolgáltató mutatja be kínálatát az ország egész területéről. A kiállításon kiemelt hangsúlyt kap a Nyugat-Dunántúl, a Gráccal testvérvárosi kapcsolatokat ápoló Pécs, a Zsolnai kulturális negyed és a Balaton régió.
Hévíz természetesen, Hévízről mindenkinek a tó jut eszébe. Hévízen található a világ legnagyobb természetes termáltava. Ez az osztrákoknak is egy olyan vonzerőt jelent, ami miatt érdemes hozzánk jönni.
A Gráci Magyar Fesztivált a Magyar Turizmus ZRT, a Bécsi Kollégium Hungarikum és Magyarország Ausztriai Nagykövetsége közösen szervezte.
Labdarúgó kupak, koncertek, táncház, fotókiállítás, vásár. A többi között ezekkel várják a látogatókat a kétnapos bukovinai székely találkozón a budapesti Reménység szigetén. A mai megnyitón Ferenc Vilmos, a budapesti székelykör elnöke azt mondta, ennek a találkozónak az a célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a bukovinai székelység hagyományait, kultúráját és segítsen annak fennmaradásában. Holnap kerekasztal beszélgetést tartanak a székelyföldi autonómiáról, amelyen Potápi Árpád János, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is részt vesz. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. 17:30-tól pedig élő közvetítést adunk Szarajevóból, ahonnan a bécsi filharmonikusok hangversenyét láthatják. A műsorban Haydn, Schubert, Alban Berg, Brahms és Ravel művei hangoznak el. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!